Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a megismerésében. Ámen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 67. Zsoltárunknak az első versét, a 67. Zsoltár első versét énekeljük. Úristen, áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket a 215-ös dicséret éneklésével folytassuk, és a 215-ös énekünket az első versével énekeljük el, eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára. Urunk, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 42. verstől a 47. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ámen. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Jöjjetek, testvéreim, valljuk meg imádságban a mi bűneinket, és imádkozzuk el alapon található 51. Zsoltár szavait. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és az ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket. A 171-es éneket énekeljük, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Istennek az a szent igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által ezen a mai napon hozzátok is szólni kíván. Írva található a rómaiakhoz írt levél 12. részében, annak a 12. versében a következőképpen. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Ámen. Kedves testvéreim, Ige hirdetés sorozatunknak eljutottunk arra a pontjára, ahol most már a megkapott kegyelmi ajándékoknak a következményeiről van szó. Hogy miként teljesedik ki, miként mutatkozik meg, miként jelenik meg az életünkben, a mindennapjainkban az, hogy mi Isten lelkéből különböző ajándékokat kaptunk. És a mai napon különösen is a hit ajándékáról van szó, hogy miként fejlődik, miként fejti ki hatását a hit a mi életünkben. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. És így első hallása azt mondhatnánk, hogy hát teljesen rendben vagyunk mi ezzel. Reménykedünk, imádkozunk, kitartóak vagyunk, minden a lehető legnagyobb rendben van. De azért, ahogyan én is egy kicsit a mélyére mentem ennek a felolvasott ige szakasznak, és megvizsgáltam a saját életemet is, rájöttem, hogy azért sokszor messze vagyok attól, amit itt Pál apostolon keresztül az Úristen kér, hogy megvalósuljon mindaz a reménységben, az álhatatosságban, a kitartásban, az imádkozásban, amit Isten kér tőlem. És éppen ezért fordítsuk egy kicsit a lelkünket e felé, a világosság felé, és nézzük meg, hogy miként ér el az életünkhöz ez az üzenet. A reménységben örvendezzetek. Hát nem jó dolog a reménység, kérdezhetném meg rögtön. Hát nem örömteli az, hogy van távlata, célja, kilátása az életünknek? Vajon miért írta itt azt az apostol, hogy a reménységben örvendezzetek? Hát nem mindig örülünk, amikor a reménység előjön bennünk. S ha végig gondoljuk, hogy mikor van szükségünk a reménységre, akkor érzékelni fogjuk, hogy bizony az esetek legnagyobb többségében akkor, amikor nyomasztó, nehéz, leterhelő az életünk, amikor szomorúak vagyunk, amikor fájdalmunk van. Akkor van szükségünk arra a reménységre, hogy van távlatunk Jézus Krisztusban. Akkor van szükségünk arra a reménységre, hogy van valaki, aki tovább vezeti az életünket. Hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem maradtunk magunkra, hanem van valaki, aki oltalmazza és védi az életünket. Vajon kinek jutna az öröm eszébe akkor, amikor éppen nagy nyomás nehezedik rá, és azt gondolja, hogy az életében nem látja a kiutat. Szorult helyzetben van, és talán azt is mondja, hogy nekem most nincs más választásom. Nekem most ez az egyetlen út, ami itt előttem van. Hát akkor rögtön az öröm jut eszünkbe, hogy igen, de hát a reménység az ott van. Isten látja már az utat, tudja már, hogy merre fog kivezetni engem ebből, de mégsem az öröm jelenik meg, hanem inkább a nyomás, a leterheltség, az az érzés, hogy nincsen tovább. Vagy gondoljuk végig azt, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk, aki fontos volt a szívünknek, s hiába tudjuk Jézus Krisztus tanításából, hiába látjuk a példájából, hogy van feltámadás. És Jézus Krisztusba vetett hittel nekünk is van feltámadásunk ő vele. Hát akkor miért szomorkodnánk? Akkor ez miért lenne fájdalmas? De ugyan kinek jutna először eszébe az öröm? A feltámadás öröme, amikor egy ilyen esettel találkozik. És a sort folytathatom tovább. Amikor a saját életünk reménytelensége jelenik meg. Amikor esetleg azt a hírt kapjuk, hogy már nem sok van hátra az életünkből, akkor vajon rögtön az öröm üt be, milyen jó, készülhetek az örökké valóságra Jézus Krisztussal. Most már akkor ő vele lehetek együtt. Vajon mikor élem meg a reménységnek az örömét? És bizony végig kellett gondolnom azt, hogy először, minden olyan helyzetben, amikor a reménységre van szükségünk, akkor nem az öröm kerül elő. Akkor sokkal inkább ott van a szomorúság, a fájdalom, a teher, a nehézség az életemben. Mégis az Úristen azt üzeni nekünk, hogy a reménységben örvendezzetek. És én azt gondolom, hogy egy kicsit az öröm fogalmát kell magunkban átalakítani. Nem arról van szó, hogy akkor én most boldogan fogok ugrálni és újongani. Nem arról van szó, hogy akkor mindenki azt fogja látni rajtam, hogy mennyire örül ez az ember, hanem megjelenik valami belső derű, valami olyan békesség, kiegyensúlyozottság, olyan távlat a lelkembe, amiről mindenki látni fogja, igen. Ez az ember nem tört össze. Lehet, hogy fájdalom érte, de nem roppant össze. Lehet, hogy az életére most nagy súly nehezedik, de mégis állva maradt. A reménységben örvendezzetek. És mit jelent ez a távlat? Ez a távlat azt jelenti, hogy pontosan tudom, az életemben minden múlandó. Múlandó az életemnek minden szép pillanata is, az elért sikerek is, az eredmények is. Mindaz, amire azt mondom, hogy jó és szép, a boldog pillanatok is mulandók az életemben. De mulandó a fájdalom, mulandó a nehézség, mulandó a teher, ez is elmúlik egyszer. Örökkévaló az, amit Istentől kapok meg Jézus Krisztusban. Örökkévaló az, ami az Isten ajándéka az életemben. S ha ezt tudom, akkor egy olyan távlat nyílik meg előttem, amiben tudok úgy örvendezni, hogy ez meglátszódik az életemen. Nem a mosolyomban, feltétlenül, lehet, hogy a könnyeimben, nem éppen abban, ahogy boldogan ragyogok, hanem lehet, hogy éppen a nehézségen keresztül, de sugárzik az, hogy az életemnek távlata van Jézus Krisztusban. A reménységben örvendezzetek. És a másik ilyen következménye a hit lelki ajándékának az, amit így fogalmaz meg az apostol, a nyomorúságban legyetek kitartók. Ismét csak azt kell mondanom, hogy nem véletlenül szól a figyelmeztetés. Mert hiszen könnyen előfordul az életünkkel, hogy érkezik valami, ami úgy kibillent minket a lelki egyensúlyból, és akkor elesünk. Nagy nyomás nehezedik ránk, és akkor összeroppanunk. Azt érezzük, hogy az életünk kilátástalan, és akkor elcsüggedünk. Az életünkben a nehézségekkel, a próbákkal, a terhekkel szemben nehezen tudunk kitartónak lenni. Azt ugyanis az apostol azért nem rejti véka alá, hogy a nyomorúság az nem időleges, nem csak egyszer-egyszer jön elő. Nem úgy van, hogy akkor most ezt a 10 percet kibírom, és akkor onnantól kezdve nem lesz többet nyomorúság az életemben. Az újra és újra előjön. Különben miért kellene kitartásról beszélni? Különben miért kellene azt leírni, hogy maradjatok állva, hogy úgy viseljétek a terheteket, hogy nem roppantok közte össze? Az életünk állva marad, s kitartó marad Jézus Krisztus erejében. Van egy film, amiben erről a kitartásról van szó, ennek a címe a Kémek hídja, talán vannak olyanok, akik látták ezt a filmet. Ez a hidegháborús időszakban játszódik, és arról szól, hogy egy időben fogságba esik egy amerikai kém a Szovjetunióban, és egy szovjet kém az Amerikai Egyesült Államokban. És kirendelnek a szovjet kém mellé egy védő ügyvédet, aki komolyan veszi a feladatát, és azt mondja, hogy még a szovjet kémnek is kijár a megfelelő védelem. Rengeteg megpróbáltatás éri emiatt is, lövések érik a házát, a lakását, de ő kitart az életében, és azt mondja, hogy neki ez fontos alapelv. És utána megkapja a feladatot, hogy intézze el, hogy ezt a két kémet, ez a két nagyhatalom cserélje ki egymással. És akkor elutazik Kelet-Berlinbe, ott is rengetegféle nehézség van, ellopják a kabátját, megfázik, egy hideg szobában kell laknia, egy csomószor azt mondják neki, hogy ugyan már adja fel a tervét, hagyja ezt az egészet, úgyse fog sikerülni, és ő továbbra is megy előre az úton. És az egyik záró jelenetben, amikor a szovjet kém és ez az ügyvéd egymás mellett sétálnak, akkor azt mondja ez a kém, hogy hát tudja, egy orosz kifejezés jutott eszembe, most oroszul nem fogom idézni. És ez a kifejezés az, hogy te vagy az álló ember. Az, aki újra és újra, lehet, hogy megdöntötték, lehet, hogy egy picit kibillentették, de mindig állva marad. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy a nyomorúságban legyetek kitartók, akkor erről beszél nekünk. Maradjatok állva. Ne történjen az meg az életetekben, hogy az a nehézség, az a nyomorúság, az összeroppant és összetör titeket. A hit ajándéka ugyanis azt a rugalmasságot adja meg. Lehet, hogy érkezik nehézség, igen. Lehet, hogy érkezik fájdalom, hogy ne érkezne. Lehet, hogy van olyan, amiről azt gondolom, hogy a saját erőm nem is elég hozzá. És mégis Isten erejével kapok kitartást. Kapom azt a rugalmasságot, hogy újra és újra talpra tudok állni. A nyomorúságban legyetek kitartók. És van egy harmadik dolog, amiről itt beszél az apostol, és ezt is elmondhatjuk, hogy a hit kegyelmi ajándékának a következménye, és ez pedig az, hogy az imádkozásban legyetek álhatatosak. Ismét csak a gyengénkre tapint az apostol. Sokakkal beszélgettem már imádkozásról, saját magam is próbálom ezt a folyamatot minél intenzívebben fenntartani. De nem találkoztam még olyannal, aki azt mondta volna, hogy az életem során mindig ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan lelkesedéssel imádkoztam. Hogy nem volt az életemben semmi megtorpanás, én mindig kitartó voltam az imádkozásban. Mindenki elmondta, hogy voltak mélypontok, hogy voltak nehézségek, hogy voltak olyan pillanatok, amikor inkább csak rutinszerű volt az az imádság, inkább csak egy betanult szövegnek az elmondása, semmint valami olyan, ami élő és eleven lett volna. És ezért szól a figyelmeztetés. Az imádkozásban legyetek álhatatosak. És miért? Azért, mert Jézus Krisztus példája is azt mutatja, az első jeruzsálemi gyülekezetnek az élet példája is erről szól, hogy imádkozás nélkül nincsen gyülekezeti élet, hogy imádkozás nélkül nincsen Krisztus követő élet. Újra és újra szükségünk van arra, hogy azt az utat, amit látunk a reménységben, hogy az a kitartás, amit megkapunk a nyomorúságban, azt újra és újra megköszönjük, és újra elkérjük. Az imádkozásban legyetek álhatatosak. Nem véletlen, hogy minden Isten tiszteleten kétszer imádkozunk, a mai Isten tiszteleten négyszer is. Vagy éppen amikor egy Biblia óra van, akkor is imádkozunk, hogy vannak ima közösségek, hogy van ima csoportunk, amiről majd a hirdetésekben hallani is fogunk, hogy az elmúlt héten pénteken 60 fiatal egy éjszakán keresztül együtt imádkozott. Azért, mert tudjuk, hogy az imádkozásban jutunk olyan közel az Isten erőteréhez, amiben megtapasztaljuk, átéljük a csodát, hogy Isten itt van velünk, hogy reménységet és erőt ad nekünk minden élethelyzetben. Tudjuk, hogy az imádkozás nyitja meg a mi lelkünket Isten felé. És erre az imádkozásra, a szüntelen kérésre, az ismételt Isten előtt való megállásra buzdította Jézus is a tanítványait. Amikor imádkozni tanította őket, akkor elmondott egy példatörténetet, hogy van egy ember, akihez egy vendég érkezett, és akkor rájött, hogy vendégül kéne látni az érkezőt, de nincs mivel. És átment a szomszédjához, a barátjához, és bekopogtatott hozzá, hogy adjon neki 3 kenyeret. Éjfél volt már, lefeküdt a család, és akkor Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy hát ha ez az ember nem is azért ad a másiknak, mert a barátja, hát akkor azért fog adni, mert a tolakodása miatt rákényszerül. Felkel ez az ember, és a kenyeret odaadja a barátjának. És Jézus hogyan fejezi be ezt a történetet? Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Jézus azt mondja, hogy a kitartó, az újra és újra meginduló imádságnak ez a következménye, hogy megkapjuk, hogy megtaláljuk, hogy megnyittatik nekünk. A kegyelmi ajándékoknak ugyanis csak akkor van értelme, kedves testvéreim, hogyha azok működnek. Ha működnek itt a gyülekezetben, és működnek a személyes életünkben is. Ezért vigyük magunkkal ezt a 3 rövid figyelmeztetését az apostolnak. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei atyánk a Jézus Krisztusban, gyermeki hittel és gyermeki őszinteséggel kiáltunk fel most hozzád, hiszen hisszük, reméljük, és talán tudjuk is, hogy az életünknek ez az egyetlen egy lehetősége, hogy megnyíljon a lelkünk előtted, hogy az áldást, a szeretetet, a jóságot, a kegyelmet, azt érezzük a mindennapjainkban. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a lelkülettel szólíthatunk meg, és láthatunk meg téged. És add, hogy az életünk ebben az imádkozásban álhatatos legyen, hogy ennek következményeképpen el tudjuk hordozni a nyomorúságot is, a nehézségeket is, hogy az életünk szomorú és fájdalmas pillanataiban is meglássuk a reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy mindez tőled jön, hogy ezek a te ajándékaid, s hisszük, hogy ami tőled jön, az mind örökké való. Töltsd hát be az életünket a te lelked erejével, örökké való szereteteddel, s mutasd meg nekünk, Urunk, az utat, amely nem zárul le, hanem folytatódik a mi Urunk Jézus Krisztusban az örökké valóságig. Az ő nevéért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Amint hirdettük, és láthatjátok is, testvéreim, az Úr szent asztalát megterítettük, ma is hív mindnyájatokat a mi Urunk Jézus Krisztus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Helyünket elfoglalva, az úrvacsorára készülve, a 436. dicséretünket énekeljük, a 436-os énekünket az első három versével. Örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette Jézus a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Valljuk meg most együtt Istenbe vetett hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk most együtt a hálaadó imádságunkkal, amely a lap másik oldalán található meg. Hálával vesszük asztalodról, és törjük meg, atyánk, ezt a kenyeret, amely Jézus értünk megtört testére emlékeztet, és az ő halálának érdemében való részesülésünket pecsételi. Áldott légy Istenünk, hogy nem csak a testünk táplálására adsz mindennapi kenyeret, hanem a lelkünk táplálására a mennyei kenyeret is nekünk ajándékoztad. Áldjad és szenteljed meg a szívünket, hogy amikor ezt a kenyeret testileg magunkhoz vesszük, lelkünk a bűnbocsánat és az üdvösség reménységében megerősödjön. Hálával vesszük asztalodról, atyán, a poharat is, amelyben a bor Jézus kiontott szent vérére, az ő egyszeri, tökéletes áldozatára emlékeztet bennünket. Tudjuk, hogy ez a pohár, amely az új szövetség Jézus vére által úgy válik lelkünknek italává, ha te megáldod és megszenteled azokat, akik vele élnek. Áld és szentelj meg bennünket, atyánk, hogy amikor ebből a pohárból iszunk, az Úr Jézus Krisztus értünk kiontott szent vére legyen lelkünknek itala, tápláljon és erősítsen bennünket az örök életre. Ámen. És mindezek után halljuk meg a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmes válaszát. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Most pedig, akik magatokat illendően elkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Ahogyan az templomunkban szokás, először a torony felől lévők járuljanak az asztalhoz, s majd itt egy félkört leírva a karzaton lévők hasonlóképpen járuljanak az úrasztalához. S úrvacsora közben a 457-es dicséretünkkel kezdődően énekeljük énekeinket. A 457. dicsérettől kezdjük. Ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, s Isten kegyelméből ezen a mai napon így élhettünk vele mi magunk is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket hajlékotokba, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek hálátatosak. Mi is adjunk most hálát Istennek az ő velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Istenünk, mert te kiárasztod ránk minden jóságodat és kegyelmedet, és köszönjük, hogy kézzel foghatóvá tetted ezt számunkra az úrvacsorában. Áldunk és magasztalunk téged, hogy az életünk mindennapjaihoz az erőt te adod, hogy a lelkünk reménységét te táplálod, hogy te vagy az, aki kitartóvá álhatatossá teszel minket. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Istenünk, hogy te magad vagy a szeretet. Térjen a te háromszor szent nevedre dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ámen. Imádkozzunk most együtt is az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És fogadjátok az Istennek áldását, a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, s munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és így hallgassuk meg hirdetéseinket. Hála áldozatra az alkalom készen van. Adakozzunk Isten dicsőségére, hálából a tőle kapott ajándékokért, nem feledve az igének szavát, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az Úr asztalára az úrvacsorai jegyeket, magukat megnevezni nem akaró testvéreink adományozták, Isten áldása kísérje a jókedvű adakozókat. Ma délután 18 órától az evangélikus kis templomban tartunk még Isten tiszteletet, ima alkalmat. Október 29-én kedden megtartjuk második számú házi csoportunk alkalmát. Október 31-én, reformáció ünnepének napján, a korábbi évek megszokott rendjétől eltérően tartunk Isten tiszteleteket. Reggel 9 órakor Isten tiszteleti alkalmunk nem lesz. A 10 órás Isten tiszteletre várjuk minden kedves testvérünket, aki délelőtti alkalmunkon részt szeretne venni. Ezt az Isten tiszteletet a Kossuth Rádió közvetíti, így azt kérjük, hogy legkésőbb 9 óra 55 perckor mindenki foglalja el a helyét október 31-én. Evangélikus testvéreinkkel közös alkalmainkat megtartjuk október 30-án és 31-én 18 órától az evangélikus kis templomban. Reformáció napján a 18 órás Isten tiszteleten ökumenikus úrvacsoraosztás lesz. Ezt az Isten tiszteletet ezen a napon, tehát reformáció napján, október 31-én este szeretett vendégség követi, így azt kérjük, hogy aki erre az alkalomra tud süteményt sütni, az tegye meg és hozza magával az Isten tiszteleti alkalomra 18 órára az evangélikus kis templomba. Ahogyan azt hirdettük, emlékeztetjük továbbra is kedves testvéreinket arra, hogy november 17-éig templomunkat helyett római katolikus testvéreink Isten tiszteleteinek is, ami majd 11 órakor kezdődik, úgyhogy a kimenetelnél mind autóval, mind gyalogosan erre legyünk tekintettel. Hirdetéseinket, állandó gyülekezeti alkalmaink időpontjait elérhetjük honlapunkon a reftata.hu címen. És most még egy rövid hirdetést hallgassunk meg az imádsághoz kapcsolódóan, az ima csoportunkkal és az ima cetlivel kapcsolatban.
Kedves gyülekezet, az ima cetli, ami a kezemben van, talán mindenki előtt ismert, ha nem, a kiáratoknál megtalálják. Én most erről csak annyiban szeretnék beszélni, hogy nagyon jó volt a prédikációban, hogy csatlakozhatom én is, hogy imádkozzatok álhatatosan. Létezik nálunk egy csoport, 8-10 fő, akik minden héten az ima cetlik alapján imádkoznak. Akik részt vesznek benne, ők megtapasztalták ennek az áldásait. Azok, akik Istenre bízták, hogy mások is imádkoznak értük, ők is megtapasztalták az áldásaikat. Ez valami olyasmi, ami valószínűleg minden gyülekezetben egy missziói gondok álma, hogy legyen egy imádkozó gyülekezet, amiben látjuk, hogy az emberek a reményeiket és a nyomorúságukat is Istenre bízzák. Ma nem nekem kellene itt állnom, valaki másnak akadályoztatás miatt nem tudott eljönni. Pánikban voltam, mit fogok mondani reggel? Semmi nem jutott eszembe. És akkor elővettem a Bibliámat, megnéztem a mai rendelt igét, Jakab 4. Föltöttem a könyvet, a Bibliát, és megtaláltam a 4. fejezetet. De szokatlan dolog történt. Nem a Jakab 4, hanem az 1 Péter 4 volt. Hadd olvassam fel ezt. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Keressük ki most záró énekünket, a 447. dicséretet, és a 447-es énekünket mind a két versével énekeljük el, majd pedig utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Uram, bocsássad el szolgádat békével. a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Amen.